Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Mindjárt kezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás. Cető Zsemert vagyok.
Darabon Mikolt vagyok.
Cető Ádám vagyok.
Györgyi Anna vagyok.
Ez pedig az ajtó nyitottan a művészetre.
Az ajtó Madarász Máté műsora.
Ő az, aki nem csak érti, mit jelent egy karakter bőrébe bújni, hanem olyan természetesen teszi, mint ahogy a jó cipő reggel rámegy a lábadra, nem szorít, nem lötyög, csak tart. És közben el is visz egy történeten keresztül, amit öröm hallgatni. Szóval most nem a hallgatás ideje van. Most az a pillanat jön, amikor a film végén a főhős végre mond valami igazit, és te csak bólintasz, igen, ez kellett. Mert vannak hangok, amikre érdemes figyelni, és van, amikor nem lehet nem figyelni, most egy ilyen délelőtt jön.
Tudom, hogy most haragudnál, hogyha látnál engem, késő van és mégsem alszom én. Ne félj, csak a kis lámpa ég, neked írok csendben. Alszik anyu, szuszok kis ecsé. Ritkán jössz most apu haza, s mindig úgy sietsz el, s valahogy olyan furcsa vagy. Tudom, nem árulsz el engem, elmondtad rég egyszer, mi összetartunk, ugye, férfiak? Apuka, gyere haza szépen, kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisecsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit sem hoz nekem, mert másút sem kell, csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom más egy reggel, itt leszem, vár a kis fiad. Azt mondta az anyu, hogy te csak pár hétre mégy el, vidéken vagy, most ott dolgozol. Elhittem és azóta is úgy aludtam éjjel. Másnap itt vagy, vajon mit hozol? Nem jöttél, csak jött helyetted pénz, cukor, ajándék, és villanyjal hajtott kis vasút. Nincsen, aki megjavítsa, ha rossz lesz a játék, és nélküled nem örülök úgy. Apuka, gyere haza szépen, kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisecsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit sem hoz nekem, mert másút sem kell, csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom más egy reggel, itt leszel, vár a kisfiad. Most már tudom, anyu téved, vagy csak rosszat mondott. Bár én másnak soha nem hiszek. Te mondd meg hát, édesapu, tényleg sokkal jobb ott? Sokkal jobbak ott a gyerekek? Tudd meg azt, hogy anyunál szem nem lehet senki, nálam jobban senki nem szeret. Késő van, már álmos vagyok, holnap fel kell kelni, és lehet, hogy számtamból felelek. Apuka, gyere haza szépen, kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert másút sem kell, csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom más egy reggel, itt leszel, addig is csókol.
Ön a civil rádiót hallja.
Kinyitott az ajtó, a nyitott művészet ajtaja. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Madarász Máté, és köszöntöm velem szemben a mikrofonnál Cető Ádám színész, szinkron színész. Szia!
Szia, sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
Először is tegyük tisztába azt a kérdést, hogy én jártam egy ilyen tanfolyamra, ahol azt mondták nekem, hogy nem létezik olyan, hogy szinkron színész.
Milyen gondolat? Hát én a személyes gondolataimat tudom mondani. Tényleg nagyon sokan kikérik ezt maguknak, hogy nincs szinkron színész, uh-huh. csak színész, és azon belül a szinkron az egyik ága a színészetnek. Lehet, hogy keresztre fognak engem feszíteni sokan. Én azt gondolom, hogy létezik szinkron színész. És méghozzá azért alapból egy picit, lehet, hogy erről később fogunk részletesebben beszélni, de más tulajdonságokat, képességeket igényel a mikrofon mögött egy zárt stúdióban valakinek gyakorlatilag leutánozni a művészi munkáját, mint például a színpadon állni, vagy uh-huh. forgatni, és nagyon sok olyan szinkronizáló színész, most direkt így fogalmazok, kollégám van, akik például csak szinkronizálnak. Egyáltalán nem játszanak színházban, van, aki csak színházban uh-huh. játszik. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem ez olyan, mint, nem is tudom, mint az, hogy a mérnökök között is egészen más egy építészmérnök, meg egy vegyészmérnök, és persze mindkettő mérnök, de teljesen mást csinál, vannak összefüggések. Én azt vallom a magam uh-huh. részéről, de mondom, lehet, hogy ezért sokan meg fognak ítélni a szakmából, előre is elnézést, de hogy szerintem azért nem degradáló, hogyha valakire azt mondjuk, hogy szinkronszínész, szerintem ez teljesen megállja a helyét.
Igen, a bemutatás miatt kérdeztem, hogy mi erről a véleményed. Ugye te január 25-én születtél 1995-ben.
Igen.
Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
Fú, kérlek szépen, azért érdekes a kérdés, mert 1999-ben volt az első szinkron munkám. Még régen fönn a Pannónia nagy uh-huh. szinkron stúdióban, a Klinika vagy Klinikák című sorozat, ezt sose tudom pontosan, és abban én lettem Benjamin. Ez volt az első szinkron munkám, nem is annyira emlékszem rá, megmondom őszintén. És pont ezért is nehéz a kérdés, mert gyakorlatilag tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mióta az eszemet tudom, ebben a világban mozgok. Van két testvérem, ők kezdték el kitaposni ezt az utat gyakorlatilag, és Cető Roland és Cető Zsanett, a nővérem már sajnos nincs a szakmában, de a bátyámmal még aktívan nyomjuk most már én lassan 26 éve, így igen. Úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, csak hogy válaszoljak a kérdésedre is, nem volt mindig egyszerű. Ezt olyan szempontból mondom, hogy a szüleim nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a tanulás rovására ez ne menjen. Ergo az azt jelenti, hogy általában úgy néztek ki a napjaim, hogy bementem az iskolába, volt, hogy fociztam mellette, uh-huh. meg kéziztem, tehát akár még voltak délutánonként egy-egy óra, amikor más csináltam, és utána mentem a stúdióba, esetleg este előadások, stb. Akaratlanul is eljött az a kor, főleg az ilyen lázadó korszakom, tini korszak, 13-4 éves koromban, amikor azt éreztem, hogy de nekem miért kell mennem a stúdióba? Miért nem mehetek inkább a barátaimmal focizni utána még ki a térre, vagy ilyenek? És emlékszem, apa mondta nekem egyszer, hogy igen, tudja, hogy ez nehéz, de higgyem el, hogy el fog jönni az az időszak, amikor hálás leszek azért, hogy ezt nem hagytam abba gyakorlatilag a szinkronizálást, és tényleg eljött ez a kor. Azt tudni kell, hogy a szinkron nagyon zárt szakma, és amilyen nehéz bekerülni, annyira könnyű kikerülni onnan. Uh-huh. Egyszerűen annyira gyorsan pörögnek a filmek, annyira egyre gyorsabban kell mindent csinálni, hogy nagyon könnyen ki tud valaki ilyen esni ebből a pixisből, és volt is ilyen gyerekszínész kollégám, aki nagyon sokat dolgozott, aztán valamiért kikerült akár csak egy fél évre, és már nem tudott úgy visszakerülni. Szóval nem volt mindig egyszerű a gyerekkor, de közben olyan élményeket kaptam, amik pláne így visszagondolva nagyon-nagyon felértékelődnek, hogy olyan színészekkel dolgozhattam együtt, akár a szinkronban, hogy nem tudom, vettünk egy Arnold Schwarzenegger filmet, és a Revicki Gábor állt mellettem, és 4-5 órán keresztül egy stúdióban voltunk, vagy játszottam az Operett Színházban, Nemzeti Színházban, Molnár Piroska, tényleg föl se lehet sorolni, Kulka, hogy olyan óriásokkal dolgozhattam együtt, amit már gyerekként is egyébként tudtam értékelni, de pláne így felnőttként visszagondolva, hogy milyen szerencsés helyzetben voltam, hogy tőlük tanulhattam idézőjelben, ez egyébként egy elképesztően szuper dolog. És a mai napig, bocsánat, csak hogy tényleg nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem hagyták akkor ezt ott a kis lázadó Ádámnak, hogy ezt abba hagyjam, mert az, hogy a mai napig elmondhatom azt, hogy igazából abból élek, amit szeretek, ez nagyon ritka dolog, és nagyon hálás vagyok ezért.
És akkor, ha jól értem, te amiatt kezdtél szinkron stúdióba járni, mert a szüleid elvittek.
Ez pontosan így történt. Nekem a szüleim egyébként katonák, szóval teljesen más irányban mozognak, de nagyon szeretik a művészetet, nagyon szeretik a verseket, szeretnek színházba járni, tehát ez abszolút adott. Viszont igen, ahogy említetted is, amikor én születtem, körülbelül a bátyám és a nővérem akkor került bele a szinkron világába. Anyáik vitték őket, hát nyilván vittek babakocsiban engem is, és amikor elértem a 4 éves kort körülbelül, igen, 99, akkor ez úgy szokott lenni, hogy nagyon hiány van a mai napig a gyerekekből. Igen, és ha már bekerül egy gyerek, és neki van öccse, húga, stb., azt általában kiszokták próbálni, és akkor ez egy kétélű dolog, hogy vagy benne marad, vagy nem marad benne. Velem is így történt, és én benne ragadtam igazából, hál' Istennek.
Mit jelentett számodra a testnevelés tagozatos általános iskolában ez így a kezdetekkor, hogy oda járhattál?
A bátyám és a nővérem már oda járt, tehát azt is mondhatnám, hogy ezáltal volt ott egy kitaposott utam. Nem tudom, hogy lehet-e ezt így fogalmazni erről, de hogy ismertek a tanárok, jóba voltam a bátyám osztálytársaival mondjuk, stb. Egyébként csalóka, mert én pont nem testnevelés tagozatos voltam, tehát volt a sulinak testnevelés tagozata is, én egyébként nem tes is voltam, de persze attól mondom, így jártam focizni meg ilyenek, szóval, hogy ezeket így szerettem, de amúgy én abszolút jól emlékszem vissza azokra az időkre. Tök érdekesek voltak azok az élmények, hogy már akkor is volt, hogy forgattam például a Szeres Most című sorozatban, és amit így néztek az osztálytársak, és így még emlékszem, picit tartottam is, hogy most ezt így hogy fogják fogadni. Igen. De igazából nagyon-nagyon pozitívan fogadták, tehát hogy én egy ilyen kis vézna, alacsony gyerek voltam, és azért már ott a suliban is volt, hogy nem tudom, piszkáltak gyerekeket, ami abszolút, remélem, hogy egyre kevesebb ilyen van, mert tényleg ez szörnyű dolog. De hogy engem például ezek elkerültek. És szerintem visszagondolva valószínűleg azért, mert emiatt, hogy én szinkronizáltam, meg hogy így láthattak a tévében, stb. Egy picit ilyen, nem tudom, ilyen burokban voltam számukra, vagy hogy másképp álltak egy picit hozzám. Ennek megvan a pozitív, meg a negatív oldala is, de én abszolút úgy emlékszem vissza mind a tanárokra, mind az osztálytársakra, hogy tök jól éreztem magam, szerettem.
Nekem az jutott az eszembe, hogy engem pont azért nem piszkáltak az iskolában, mert feltek, hogy a rádióba bemondom.
Igen, szóval, hogy ennek van valamilyen kis vonzereje, vagy ereje.
Ugye te Harsányi Gábor stúdió után a Musical Varázs stúdióba kerültél.
Igen.
Milyen élmény összehasonlítani a két közeget?
Ez jó kérdés. Igazából hasonló volt mindkettő abból a szempontból, a musical varázsban már tényleg inkább a musicalek voltak a középpontban, míg a Harsányi Gábornak a színi tanodájában. Ott is voltak zenés dolgok, de ott nem tudom, ott még ugye gyerekként jártam, tehát ilyen gyerekdalokat énekeltem, stb. Maga az, hogy ilyen közösségekben van az ember, ahol hasonló érdeklődésű emberek vannak, gyerekek, ugye a Harsányi Gábor színisuliában abszolút ilyen gyerekcsoportban voltam, és ezek óriási élmények voltak. Nagyon sokat voltam felnőttek között gyerekkoromban, a színházakban is, stb., ahol ugye, tehát például, ha ment egy próba, nem tudom, az Operett Színházban, ott nem volt arra lehetőségem, hogy én hisztizzek idézőjelben, érted? Szóval, hogy munka van, dolgozni kell, oda kell figyelni, koncentrálni kell, stb., és nyilván itt, mikor volt egy harsányis tábor, és ott kiszabadultunk a gyerekekkel, szóval ez óriási élmény, szerintem picit ezek azok, ami miatt nem is érzem azt, hogy így elveszett kvázi a gyerekkorom, mert hogy szerencsére ezek az élmények megvoltak. Aztán a musical varázsba is a táborok, táncokat tanultunk, beszédtechnika, stb. Ezek mind fontosak, mind közösségi élményként, mind pedig szerintem szakmailag ezek hozzátesznek az emberhez. Úgyhogy én jól emlékszem vissza, örülök, hogy részt vehettem azokban.
És hol szereztél először színpadi tapasztalatot? Ugye te játszottál, ha jól tudom, a Légy jó, mint halálikban, és a Pán Péterben is.
Igen, azok már később voltak. Az első színházi darabom, igen. Ez jó kérdés, nem emlékszem, tényleg nagyon pici voltam. 4 éves koromban jött a szinkron, és talán ilyen 6 éves koromban volt egyébként az első színpadi szerep, de hogy az operaházban, az biztos, hogy atályt volt, hogy a Pillangó kisasszony című operát csinálták az operában is, aztán az Erkel Színházban is később, és az egy óriási élmény volt, még így is, hogy azért kevésbé emlékszem rá, de azért sok kép megmaradt, hogy például azt az előadást kivitték egy hónapra Japánba.
Wow!
És én is kint lehettem egy hónapot Japánban. Igaz, mondom, 6-7 éves voltam, tehát nem azt mondom, hogy mindenre így teljesen emlékszem, de azért sok képen van, és óriási élmény volt. 5 csillagos szállodákban voltunk elszállásolva, édesanyám elkísért, természetesen, hát 6-7 évesen nyilván nem, de kemény menet volt, mert a 30 nap alatt azt hiszem, hogy 20-21 előadást csináltunk, nem volt benne sok dolgom, persze a Pillangó kisasszonynak voltam a fia, de maga ez is egy szuper dolog volt Japánban, ott az első Gameboy-om onnan van, még ez meg se jelent akkor itt Európában, és úristen, olyan menőnek éreztem magam. Szóval, hogy arra nem emlékszem, hogy mi volt az első, de aztán gyerekként pláne nagyon sokfele volt lehetőségem így játszani. A Légy jó, mint halálig is például egy olyan szerep volt, Nyilas Misi, ez is ilyen szívbe markoló az egész történet. Maga a musicalek is nagyon közel állnak hozzám, ott is szuper emberekkel dolgozhattunk együtt, úgyhogy jól emlékszem vissza ezekre az időkre is.
Téged most láthatunk valamelyik színháznál?
Színházazni egyre kevesebbet színházazok, érdekes, megvan ennek az oka, hogy miért alakult így. Igen, egyébként most pont tegnap is játszottunk Nádudvaron, most a Premier Színház, ez egy újonnan alakult, 1-2 éve alakult színház, és velük csináltuk a Szegény kis betörő című előadást, egy szenes nádas darab, amúgy nagyon kis cuki, úgyhogy az van, amit aktívan így játszom. Csinálunk egy alkoholprevenciós előadást a Momentán társulattal, az is végül is félig színház, félig ilyen improvizatív dolog, de azért az időm 98%-át már a szinkron teszi ki, főleg a Covid óta.
Igen, és hogyan szoktál felkészülni egy szerepre? Vagy vannak zenei tanulmányok, inspirációid?
Színházi szerep vagy szinkron?
Színházi.
Színházi szerep, kérlek szépen, itt a legutóbbi példámat a Premier Színházdal tudom mondani, ott csináltuk a legutóbb ezt a Szegény kis betörőt, ott hál' Istennek minden adott volt, volt korrepetítor, megkaptam előre minden anyagot, És volt egy próba folyamat, az nagyon fontos. Uh-huh. Szerintem egész jól tudok beugrani is darabba. Hál' Istennek így jól ráállt az agyam, de azért egészen más nyilván, mint amikor van egy másfél hónapot felépíteni egy szerepet, magaddá formálni egy picit. A beugrásnál inkább, hát csúnyán hangzik, de valakit másolsz, ugye a lényeg, hogy lemenjen az előadás, be kell állni, míg sokkal több saját gondolattal tudod megtölteni, hogyha van egy próbafolyamatod, pláne, hogyha a rendező partner is benne, és Jónás Szabolcs rendezte, és nagyon-nagyon jó partner volt ebben, úgyhogy persze otthon is felkészülök, de én igazán az vagyok, aki az agyam, meg minden, főleg a próbafolyamat alatt indul be. Minél többször csináljuk, jönnek az ötletek, hogy ó, itt még bele lehetne tenni ezt vagy azt, úgyhogy én főleg ilyen próbafolyamatos vagyok.
Térjünk akkor át a szinkron munkára.
Igen.
Ugye te voltál Freddie Benson hangja az iCarly-ban.
Igen.
Mit jelentett neked neki a magyar hangjaként dolgozni?
Hát figyelj! Ezt nehéz szavakba önteni. És méghozzá azért, mert van egy-két olyan sorozat, még, hát majdnem mondtam, hogy a Thunderman család ilyen, de egyébként nem teljesen, inkább az iCarly-ra igaz ez főleg, hogy gyakorlatilag együtt nőttünk fel. És ez lehet, hogy furán hangzik, de konkrétan, tehát tényleg az történt, hogy amikor elkezdtük a sorozatot, még ő is mutálás előtt egy ilyen kis fiatal srác, és már úgy fejeztük be, hogy hát szinte már férfiként fejezi be gyakorlatilag, hogy lemutál, stb. Tehát tényleg azt a 7-8 évet azt együtt nőttük fel, vagy együtt nőttünk fel. Pláne akkor még úgy volt, hogy együtt dolgoztunk a stúdiókban, több színész volt bent, és azt nem tudom, hogy így mennyire tudják a kedves hallgatók, nézők, vagy te mennyire tudod, hogy a nővérem volt benne effektíve, a Carly. Tehát általában úgy voltunk hárman, ugye a Carly volt a nővérem, a Sam a Laudanandi, én a Freddy, és akkor órákat voltunk így hárman a stúdiókban. Közös pizza rendelések, meg mindent. Tehát amúgy annyi ilyen jó sztori van ezzel, amire így szívesen emlékszem vissza. Úgyhogy ez tényleg, hogy együtt nőhettünk fel, ez egy szuper dolog. Aztán nagyon befutott a sorozat, mi is nagyon megszerettük a sorozatot, nagyon-nagyon jókat nevettünk, és talán pont, nem is tudom, egy 2-3 éve láttam meg először, hogy csinálnak belőle új sorozatot, és egyből küldtem is a Laudanandinak, hogy de jó lenne, hogyha ez megvennék a szinkront, és megvették, és tavaly csináltunk is, azt hiszem, hogy 2 évadot, és óriási élmény volt.
Akkor mondhatni, hogy ez volt a legemlékezetesebb, vagy kedvenc szinkron szereped?
Hát, majd nehéz erre válaszolni. Az egyik kedvenc az biztos, több szempontból is. A másik, amit egyébként én tudnék mondani, az ilyen új kedvenc picit, az a Dr. Murphy. Ő egy autista sebész rezidens, és számomra ez egy nagyon fontos és kiemelkedő munka picit a többi közül, azért egyrészt egyáltalán nem mindennapi az, hogy egy autistát, vagy egy, ugye nyilván a Freddie Highmore a színész nem autista, tehát olyan zseniális színész, és annyit járt autisták közé, hogy hihetetlenül jól csinálja, és ezt visszaadni úgy, hogy hiteles legyen, nagyon sokat dolgoztunk vele, és hál' Istennek úgy érzem, vagy olyan visszajelzések jöttek, hogy abszolút megérte ezzel ennyit dolgozni, mert ennyi pozitív visszhangot szakmán belül és külsős emberektől még nem kaptam, mint amit a Dr. Murphyért kaptam. És ez egyrészt nagyon jól esik az embernek, másrészt érzi azt, hogy az az út, amin van, az talán jó, és hogy tart valahová. Úgyhogy szerencsére a stábbal is olyan volt dolgozni, hogy maximálisan partnerek voltak, több időt hagytak egy-egy munkára, ötleteltünk tényleg, hogy lehetne ezt jól visszaadni. Úgyhogy az talán a másik ilyen munka. Meg picit korosztály függő is, mert most akár mondhatnám a Mancsőrjáratot is. Igen. Hát azt is csináljuk gyakorlatilag 10 éve, szerintem körülbelül, még mindig jönnek az új részek, most előző héten is voltam, egy ilyen kis special movie-t csinálni belőle, és az is így szinte végig kíséri az életemet. Ott most már egyedül dolgozunk, tehát hogy az kevésbé olyan élmény, viszont az nagyon vicces, hogy nem tudom, bemegyek egy órára a stúdióban, vagy a stúdióba, és abban 45 percet tényleg ennyi a dolgom, hogy És hogy ezt csináljuk tényleg rengetegszer, és mondom, de jó, hogy ilyen munkája van az embernek, hogy ilyeneket csinálhat. Szóval igen, iCarly mindenképp, Dr. Murphy, Mancsőrjárat, így ezek talán, amik így a legközelebb állnak a szívemhez.
És mennyire tapasztalod azokat a visszajelzéseket, hogy te úgyis csak a hangodat adod? Hogy nem csinálsz semmit, csak beszélsz. Mert nekünk a rádióban egy csomószor mondják, hogy csak belünk a mikrofonhoz és beszélünk, és nem látják ezt, sok háttérmunkát.
Igen, ezt tapasztalom. Igen, bár főleg azt szoktam tapasztalni a szinkronnál, tudod, hogy azt mondják, hogy ja, én nagyon jó lennék szinkronban, mert olyan jó a hangszínem. És igen, szóval, hogy ennél igen. Azért sokkal többről van szó, és sokkal több minden kell, mint az, hogy jó a hangszínem, de igen, amit mondasz, hogy csak beszélni kell, azt mindenki tud. Hát, nem. Igen. Megjegyzem. Igen.
Hogyan különbözik a színpad és a stúdió szinkron munka a számodra?
Hát, nagyon. Egész más. Ugye ezt picit említettem is régen, mondjuk 40-50 éve, például nekem azt mesélték, hogy lenézték a szinkront a nagy színészek. És azért, mert azt mondták, hogy utánzó munka. Tehát, hogy ott nem a saját színészi vénájukat kell megmutatni, és a saját kvalitásaikat, hanem valakit kell magyarítani, és hogy le kell másolni azt, amit csinál. Tényleg egész más. Abból a szempontból, hogy nem ott tartok szünetet, ahol én szeretnék. Nem úgy artikulálok, ahogy én szeretnék. A színpad ebből a szempontból sokkal kötetlenebb. Ott magamnak osztom be a tempót is picit jobban, stb. Viszont mondjuk a szinkronban megvan az a lehetőség, hogyha ez nem sikerül elsőre. Nem baj, felveszitek 5-ször vagy 6-szor. Szóval ott több lehetőség van arra, hogy így maximális legyen a végeredmény. Ugyanakkor mondjuk a színháznak meg ez egy élő varázsa, nem? Hogyha ott bármi baki igen. is történik, ott a néző is tudja, hogy ez élő, ez így sikerült. Sokáig nem tudtam eldönteni, és sokáig így szerettem volna a szinkront és a színházat is ugyanolyan intenzitással csinálni. Aztán pláne a Covid volt talán az, ami így elbillentett abba az irányba, hogy én azt érzem, hogy nekem a szinkron a legfőbb dolog az életemben. És egyébként pláne, ahogy egyre többet is dolgozom, talán ezt mondhatom, meg egyre változatosabb munkákat kapok, egyre jobban látom azt, hogy baromi nehéz tényleg azt, hogy úgy csinálj valamit hitelesen, hogy tényleg valójában nem a te színészi munkád van benne, és ez se jó megfogalmazás, mert de nyilván az én színészi munkámat teszem bele, de valaki alapján kell ezeket megcsinálni, ennek megvan a nehézsége, és kemény feladat is, igen.
Ugye előbb említetted, hogy a szinkron van jobban az életedben, viszont neked volt, vagy van egy zenei pályád is. A Rossz Csontok együttes. Amit Németh Viktóriával 2007-ben alapítottatok. Ezt mi inspirálta? Hogy jött az életedbe ez a zenei pálya?
Kérlek szépen, ez úgy jött, akkor én az Operett Színházban játszottam, két darabban, az Elizabeth című musicalben, és a Szépség és a Szörnyetekben én voltam Csészike, a kis csorbi, úristen, de szerettem. És az EMI nagy lemezkiadó cég gondolt egyet, hogy ő szeretne élő húsvér gyerekekkel egy gyereklemezt csinálni. Tehát nem hupikék, törpikék, stb. Hanem, hogy tényleg élő gyerekek legyenek, és ők elmentek valami fellépésre, vagy nem tudom, és a Németh Vikit kiválasztották, és úgy emlékszem, hogy ők el is kezdtek dolgozni egy másik fiúval, csak ő valamiért nem vált be annyira, vagy nem tudták egyeztetni, nem tudom, és én a Németh Vikivel együtt játszottam az Operett Színházban. És a Viki mondta ott az IMI-osoknak, hogy ó, hát ő játszik együtt egy fiúval az Operettben, és hogy szerintük én alkalmas lennék erre, és hogy hívjanak be, nézzenek meg, vegyenek fel egy dalt, hallgassák meg, hogy így hogy szólunk együtt, hogy működünk együtt. És igazából elmentem, fölénekeltük, jól sikerült, kiválasztottak, szóval gyakorlatilag ezt az IMI kezdeményezte az egészet, és utána a német Vikinek köszönhetem, hogy ő beajánlott ebbe a projektbe, és egészen addig, 2009-10-ig, amíg le nem mutáltam, addig gyakorlatilag ez futott is. És két lemezünk is megjelent, voltak rajta feldolgozások, nem tudom, Hooligans, Nox, ilyenek, szóval, hogy az akkor épp futó slágerek, dalok, illetve voltak saját dalok is, és hát ez amúgy egy elképesztő érzés, hogy elmentünk, szerencsére jártunk sokfele fellépni, és tényleg, hogy mondjuk énekelsz egy dalt, egy saját Rossz Csontok dalt, és hogy így látod, hogy a gyerekek együtt